Hamarosan Kriptoverzum című műsorunkkal megyünk majd tovább. Andor Tóth Anna vendége, ismételten Vidákovics Attila lesz a B-Labs-től.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
11 éve történt az ajkai vörös iszap katasztrófa, ugye ki nem emlékezne rá, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi ZRT tulajdonában lévő ajkai Tímföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörös iszap tárolójának gátja ketté szakadt, kiömlött a vörös iszap, méghozzá összességében 40 négyzetkilométeren terült szét az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék, összesen 10 ember meghalt a tragédiában, a sérültek száma pedig több mint 150 fő volt. Lehetetlen küldetésnek tűnt, de azóta elkezdték már mely az új házak építését, nem is sokkal a katasztrófát követően, úgyhogy már ismételten úgymond benépesült a katasztrófa sújtotta terület. Építészeti szempontból fogjuk megvizsgálni ma ezt a régiót napvendége című műsorunkban. Csóka Balázs, a Pro Architektúra díjas építész lesz Mezei Dániel vendége, tehát 6 és 7 óra között a vörösiszap katasztrófa kapcsán beszélünk az ottani régió újra benépesüléséről itt a Trend FM-en.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Andor Tóth Anna a következő percekben, és ma is itt ül velem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia Attila!
Szia Anna!
Hallgatói reakciókkal folytatjuk az adássorozatot, mert hogy ilyenek is vannak. Azt a visszajelzést kaptam, hogy beszéltünk már a kriptodevizák piacának sok szegmenséről, végigvettünk sok mindent, de még mindig nem kaptak választ a hallgatók arra, hogy mi van akkor, ha holnap reggel úgy ébredünk föl, hogy bitcoint akarunk bányászni, vagy bármilyen kriptodevizát akarunk bányászni. És valóban nem beszéltünk még arról, hogy mi van akkor, ha valaki nem úgy tekint erre a piacra, hogy ő befektetőként szeretne részt venni, hanem bányászként szeretne részt venni. Arról már beszéltünk, hogy mit csinálnak a bányászok, na de hogy lehet valaki bányász, azzal még tartozunk a hallgatóknak, úgyhogy holnap felkelünk és bányászni szeretnénk.
Boldog vagyok ettől a kérdéstől, az egyik kedvenc témám. Kezdjük ott, hogy két olyan út van, ami ma reális, hogy hogyan tudunk bányászni technológiai szempontból. Az egyik, hogy célgépekkel bányászunk, vannak olyan kriptodevizák, a bitcoin is ilyen, amit nem érdemes otthoni eszközökkel vagy videókártyákkal bányászni. Ez nem igaz, hogy nem lehet, csak nem éri meg.
Tehát nem jó az otthoni munkához használt kis laptopom.
Nem, abszolút nem jó, hanem célgépet kell vásárolni. Ezek jellemzően kínai gyártók, van 3-4 ilyen gyártó, akiknek különböző teljesítményű és hatásfokú bányagépük van. Itt a hatásfokot abba kell számolni, hogy a áramfogyasztáshoz képest mennyi a termelő képessége, tehát mennyi számítást tud elvégezni.
Tehát ezek a gépek pontosan a bányászáshoz készültek.
Ezek pontosan a bányászáshoz, és semmi másra nem használhatóak, és ez egy nagyon fontos dolog. Hogyha valamiért az a gép elavul, vagy nem éri meg már mondjuk bitcoin bányászni vele, akkor azzal semmire nem tudunk menni, azt ki kell dobni a kukába, mert eladni sem lehet majd. Maximum arra jó, hogy fűtsük vele a házat, de ahhoz meg nagyon drága, mert egy olajradiátorral sokkal olcsóbb fűteni a házat, és hatékonyabb. Úgyhogy ez egy fontos szempont, de hogyha úgy döntünk, hogy ebbe az irányba megyünk el, akkor ilyet lehet használtan venni Magyarországról, Európából, vagy újat rendelni Kínából. A használatuk nagyon egyszerű, a karbantartásukra oda kell figyelni.
Ez a használatuk nagyon egyszerű, az azért ide rakok egy kérdőjelet, jó?
A használatuk tényleg nagyon egyszerű, tehát ezeken egy borzasztóan egyszerűen kezelhető szoftver van. Be kell írni azokat a címeket, amiket mi generáltunk magunknak, ugye ezt mindenképpen poolban fogjuk csinálni, majd mindjárt mondom, hogy ez mit jelent, mert hogyha utána számolunk, akkor rá fogunk jönni, hogy a bitcoin egyéni bányászat egy géppel az értelmetlen. Lehet így is bányászni, de mivel senki nem fogja választani, erről most nem beszéljünk.
Egy egész géppark kell, hogy
nem
megérje?
Hanem összeáll sok-sok bányász a virtuális térben, és a sok-sok bányász együttesen bányászik, amit együttesen bányásztak, azt pedig olyan arányba osztják el, amennyi számítási kapacitással, tehát amennyi az adott gépnek a teljesítménye, szorozva azzal, hogy mennyi ideig futott az adott időben, úgy osztják el az összes bányászott mennyiséget. Elindítunk egy ilyen gépet, tulajdonképpen be kell írni a poolnak a címét, amit a honlapról kinézünk, Ctrl-C, Ctrl-E-vel betesszük, beírjuk a mi saját címünket, amit majd a pool megkap, hogy oda utalják a pénzt.
Tehát igaziból előtte nekünk csinálni kell egy bitcoin pénztárcát.
Előtte kell egy bitcoin pénztárca.
Mint hogyha befektetőként jelennénk meg a piacon, ugyanazokat a lépéseket meg kell tenni, nyitni kell egy bitcoin pénztárcát.
Így van. Igaziból ezt a két adatot mindenképpen be kell tenni, az összes többi beállítást azt majd később, ahogy szerezzük a tapasztalatot, majd piszkálgatjuk. Indulásnak ez elég ahhoz, hogy elinduljon, és az eszközt be kell tenni egy olyan helyre, ahol kap normálisan levegőt, mert borzasztóan nagy teljesítmű ventilátorok vannak rajta, amik hűtik azt a több száz processzort, ami dolgozik ebbe a gépbe. Figyelni kell, hogy ne legyen poros, és kell internetet adni kábelen keresztül neki és áramot. Ennyi a technikai része. Tulajdonképpen ez a mód, ez ennyiből áll. Mik a kockázatok? Első és legnagyobb kockázat, hogy a befektetésünk soha az életben nem fog megtérülni. Nem, hogy nagyon sokára, hanem, hogy soha az életben, ugyanis egy modern gép, az most a hasamra ütök, mert a teljes skála van a picitől a nagy gépig, tehát mondjuk 1 millió forint. Mi ezt kiszámoljuk a mai árfolyam mellett, a mai áramfogyasztásunkkal, meg a mai bányászati nehézségi szinttel, kiszámoljuk, hogy hú, ez milyen jó üzlet, ez gyorsan megtérül, 3-4-5 hónap alatt megtérül, tök jó. Igen ám, csak a bányászati nehézségi szint az folyamatosan növekszik, a bitcoin árfolyam az nem biztos, hogy nem csökken, és lehet, hogy 2 hónap múlva már alig hoz valamit, 3 hónap múlva már nem termeli ki azt az áramot, amit elfogyaszt, és innentől kezdve értelmetlenné válik.
Ez mert egy hogy rengeteg áramot fogyaszt.
Rengeteg áramot fogyaszt, de ez odáig nem probléma, ameddig többet hoz. Mert igaziból a különbözet a nyerességünk, ugye a megtérülés az pedig a nyerességből számolandó. Ezt egész egyszerűen a befektetésünk összeg és a kivehető nyerességünknek a arányából számoljuk, hogy mikor térül meg a befektetés. Nagyon nagy a kockázata, hogy sohasem fog megtérülni.
Mi a különbség két bányász között, hogy az egyik sikeres lesz, a másik nem? Mitől függ?
Jókor kezdi el. Ugyanis ezeknek az eszközöknek azokban az időkben, amikor negatív, pessimista hangulat van, sokkal alacsonyabb az ára. Tehát amikor szakad a bitcoin árfolyam, akkor senki nem vesz bányagépet. A kínai gyártó meg mindig olyan drágán kínálja a gépét, amennyiért még el tudja adni. Ez 10-szeres különbség is lehet. Nagyon sokan akkor vásároltak bányagépeket, amikor egyáltalán nem érte meg bányászni. Nagyon olcsó volt. Az a gép, ami most 1 millió forint, azt a gépet mondjuk ilyen 100-150 ezer forintért meg lehetett venni. Ő ezt akkor megvette, még az is lehet, hogy elkezdett vele bányászni veszteségre. Ugye, hogy őrültnek tűnik az ember? Többet fizetek az áramért, mint amennyit hoz a bitcoin bányagépem. Igen ám, csak mondjuk ő neki akkor 3000 dolláros árfolyam mellett belekerült mondjuk az egy bitcoin 3300 vagy 5000 dollárba, azóta fölment 40-50 ezer dollárra a bitcoin árfolyam, tehát neki az akkor kibányászott, veszteségre bányászott bitcoinja már nyereséges, és megvan a hardvere, ami mondjuk már visszahozta az árát, és most a teljes különbözet az tiszta nyereség, ami az árfolyam és az áramszámla között van.
Na de akkor mégiscsak kiukadunk oda, hogy hiába mondod azt, hogy nagyon könnyű elkezdeni, nagyon könnyű belecsöppenni a bányászok világába, és nem kell hozzá iszonyatos mennyiségű tanulás, de mégiscsak ismerni kell a piacot. Hát nagyon.
Nagyon kell ismerni a piacot, azt, hogy nagyon könnyű, azt arra értettem, hogy egy ilyen célgépet beüzemelni. Tehát ez tényleg nagyon könnyű, sokkal egyszerűbb, mint egy Windows-t föltelepíteni.
Na de mi jön akkor a beüzemelés után?
Beüzemelés után elkezdi az ember figyelni, hogy hogyan termel a bányája. Nézi, hogy mennyi áramot fogyaszt. Jellemzően előbb-utóbb, ha indulásnál nem is előbb-utóbb lesz egy ilyen konnektoros árammérője, hogy tudjon számolni, ugyanis a hatásfokát a beállításokkal lehet változtatni, vissza lehet venni a teljesítményét, akkor kevesebb áramot fogyaszt, de kevesebb bitcoint is termel, tehát kisebb hatékonysággal bányászik, be fogja állítani az ember, hogy a lehető legoptimálisabb legyen, és számolja a bevételét. Ha jól dolgozott, és tisztán tart mindent, akkor nem igazán kell piszkálni egy ilyen gépet.
Minden megy magától.
Minden megy magától, ez teljesen reális, hogy mondjuk mire beállítja az ember, azzal azért egy jó pár óra elmegy összesen, mert ez mit tudom, napi 5-10 percet foglalkozik vele, 2-3 hét alatt az beáll úgy, hogy onnantól kezdve egy évbe körülbelül egyszer vagy kétszer egy tisztításra szétszedi és leállítja a bányát, tehát túl sok probléma nincs vele. Viszont muszáj még beszélni a másik módozatról, amikor videókártyákkal bányászik az ember. Szerintem Magyarországon ez a népszerűbb, és ezt használják nagyon sokan. Befektetés szempontjából ugyanaz a helyzet, hogy meg kell nézni, hogy megtérül-e. Sajnos a bányászoknak köszönhetően ma az egekben van a videókártyáknak az ára, valamikor július körül volt a csúcson, többszörösébe kerülnek azok a videókártyák, amikkel érdemes bányászni, mint amennyibe kerülnének, ha nem lennének bányászok.
Még mindig akkor a kereslet irántuk?
Hát most már ahhoz képest csökkent, de a normálisnál még mindig sokkal drágábbak. Na itt viszont már kell élvezni a hardvereket, mert egy egyszerű felhasználónak ez már túl problémás, tehát itt alaplapot kell választani, külön eszközöket kell venni, hogy a sok videókártyát hogyan lehet a megfelelő alaplapba tenni, kereteket kell eszkábálni. Egyébként ez mind elsajátítható bemutató videókból utánaolvasással, de ez már borzasztóan időigényes. Tehát, hogy a nulláról, nulla tapasztalattal elindítsunk egy videókártyás bányagépet, amiben több kártya dolgozik, mondjuk több mint kettő, azzal sok időt kell foglalkozni, ott már bonyolultabb beállítások vannak, nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Az előnye viszont az, hogyha értelmetlenné válik a bányászat, a videókártyákat lehet másra is használni. A másik előnye pedig, akinek van otthon ma is alkalmas videókártyája, annak nem kell hardverekbe fektetni, egy videókártyát nem bonyolult beüzemelni, arra oda kell figyelni, hogy a számítógép háza az jó, hogyha az átlagosnál jobban szellőzik, de ezt házilag is össze lehet barkácsolni, hogy több levegőt kapjon, annak ma megéri elindítani a jó videókártyáját, mert több pénzt fog vele keresni, mint amennyivel nőni fog az áramszámlája.
Na hát mindenki eldöntheti magának, hogy megéri ezt elkezdeni, vagy nem. Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Andor Tóth Annát hallották. Szép napot, szia Attila!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!